imádkozunk. Hatalmas Isten, mennyi édesatyánk, örvendünk benned, dicsőítünk téged, és mindenek fölött köszönjük, hogy szent lelked által tapasztaljuk, hogy itt vagy köztünk. Szólsz hozzánk, drága szent lelked által gerjedezik a lélek bennünk, gerjeszted a te ígédet. Köszönjük, hogy betegséget, fájdalmat, gondokat, minden olyan dolgot, ami megakadályozna abban, hogy téged meghallgassunk, te kész vagy félretenni most a szívünkből, mert neked fontos beszélni valódban velünk. Köszönöm az istentiszteletnek a ilyenségét. Segíts mindenki ezt, és még ennél jobbat várjon. Kérlek téged, áld meg mindenkit, aki itt van a te házadban, áld meg azokat is, akik nem lehetnek itt, különböző megpróbáltatások, betegségek, vagy más akadályok, rajtuk kívül álló akadályok miatt. Kérünk téged, Istenünk, ezen az augusztusi vasárnapon is, dicsőítsd meg a te szent neved a te néped között mindenütt, itt is, azáltal, hogy lélekben megújulások, megtérések, szabadulások, az örök életre való elkészülések történnek bennünk köztünk. Az Úr Jézus nevében, amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet. Ma délelőtt Isten igéből, Máté evangéliuma 11. részéből fogunk olvasni. Máté evangéliuma 11. részéből az első 6 verset, amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem.
Énekkor szolgálatát kérjük, Berecki testvér ige hirdetését.
szeretettel köszöntöm a testvéreket, a Szatmár Németi gyülekezet tagjait, minden jelenlévőt. Szűcs Kálmán testvéremmel együtt érkeztünk Debrecenből, és hozzuk a debreceni baptista gyülekezet testvériségének szeretetteljes köszöntését, üdvözletét. Szeretném ezt hozzáfőzni személyesen is, hogy Urunk áldását, kegyelmét és békéjét kívánom a testvérek életére. Vezérfonal szerint tanulmányozzuk az Efézusi levelet. Pál apostol úgy kezdi ezt a levelet, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. És azt gondolom, hogy egy-egy ilyen bevezető mondat fölött sem kell nekünk elsiklani, egy csodálatos, megerősítő üzenet van benne. Azt is írja később, hogy azért élünk és vagyunk, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, amivel lehajolt hozzánk és fölemelt a bűn mélyéből, és az a békesség, amivel ő megbékéltette a világot önmagával Krisztus keresztjében, olyan békességet adott ezáltal, amit a világ nem tud adni. Ez a két szó is nagyszerű, drága, megbecsülendő üzeneteket hordoz a mi számunkra, és amikor így köszöntjük egymást, akkor ez sem kell, hogy elszálljon úgy a levegőben, hanem át kell járja a szívünket a hála Isten iránt. Én hiszem, hogy így van ez most is. Szatmár Németi gyülekezetből legszorosabb kapcsolatban Vékás testvérrel és feleségével vagyok. Azt is mondhatom, hogy kényszerűségből alakult az, hogy ilyen sokszor találkoztunk Debrecenben a kórházi vizsgálatok és kezelések alkalmából, de egy másik oldalról nézve azt kell mondanom, hogy Isten áldása volt mindez az én számomra. Hálás vagyok Istennek, hogy ilyen közelről láthattam az ő csodáit, amiket Vékás testvér életében végzett, és mindazokért a beszélgetésekért, amelyeket folytathattunk az elmúlt években. Legutóbb, amikor találkoztunk kórházi szobában, a beszélgetés fölért egy lelki, szellemi, bibliai, teológiai szabad egyetemmel, de legfőképpen láttam abban is Isten csodálatos munkálkodását az ő életükben, és rajtuk keresztül az én életemben is. Már most is a bevezető gondolatokban kaptam olyan üzenetet, amely megerősít és bátorít engem is a szolgálatban. Hálás vagyok Istennek, hogy most itt lehetek, és azért fohászkodtam, és imádkozom, hogy Isten áldja meg most a következő perceket, hol szeretnék előttetek szólni Isten igéjéből, alázattal és szelídséggel, hogy őt hallgassátok és őt lássátok, ne engem. És ha valamit mondani akar, most talán rajtam keresztül is, azt a szívetekbe fogadjátok, hogy munkálkodjon általa bennetek. Ennek a felolvasott igének azt a címet is adhatnánk, hogy egy különös boldogmondás, vagy azt a címet is, hogy egy ritkán idézett boldogmondás. Hiszen a körülöttünk lévő világban olyan nagy a boldogság keresés az emberek körében, hogy sokan a világban élők közül, hát erre nem gondolnának, hogy ez valamiféle boldogságot jelenthet. Az Úr Jézusnak ez a gyémánt tömörségű, drága, kőragyogású, csodálatos erejű mondata, boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Hogy azt a címet is adhatnám, hogy Isten jó és szeret bennünket, bármi történjen is velünk és körülöttünk. Öt különféle téma is forgott előttem, amikor készültem ide jönni, de végül ebben nyugodott meg a szívem. Ebben a néhány versben, amit itt Máté Evangélium a 11. részében olvashatunk, Bemerítő János kérdésében, Bemerítő Jánosnak egy igen megpróbált helyzetében, az Úr Jézusnak erre adott válaszában, ami ebben az életet adó mondatban csúcsosodik ki. Olyan sokféle módon beszüremkedik a kereszténységbe is most már az a világi gondolkodás, az a fajta földi paradicsom keresés. Lehet hallani azokat a sikerteológiás kijelentéseket, hogy a hívők a legjobb autókban kell járjanak, a legelegánsabb öltönyökben. Hívőben nem lehet beteg, vagy ha beteg, akkor villámgyorsan meg kell gyógyulnia, hiszen ezen a földön már ő annyira áldott, olyan magasságúban jár, hogy mindezek távol kell, hogy legyenek tőle. Azért is említem ezt, mert nem régen megdöbbenve hallottam, éppen Kecskeméten jártam, amikor Mike Sámuel testvér ezt említette, Mészáros Kálmán egyház elnökünk küldte szét e-mailbe, aztán én is megnéztem, elolvastam, hogy az egyik ilyen hasonló gondolkodású közösség nagy katedrálisában, a Kristály katedrálisban, Amerikában, Kaliforniában, Los Angelesben, ahol ezt a teológiát hirdetik, és valóban nagyon sok ilyen nagyon jól szituált tagja van a gyülekezetnek, valaki bement ebbe a templomba, előre ment, letérdett a kereszten, eddig nagyon megható a történet, aztán elővette a pisztolyát és főbelőtte magát. Mert valahol ezek a hirdetett elvek mégsem jelentettek számára választ életének abban a helyzetében és abban a kérdésében, amiben volt. Van egy idős testvérnő a gyülekezetünkben, 80 évhez közeledik, de az Úr lelke által indítva nagy lelkesedéssel tesz bizonyságot, hívogat. Legutóbb elhívta a szomszéd asszonyát, és elkezdett járni az imaházba ez a néni, aki úgy eléggé távol van az Úrtól, de bizonyos felszínes vallásosság van az életében, és most úgy közeledik. És elmondta ez a testvérnő, hogy most az foglalkoztatja, azért imádkozik, hogy valahogy nehogy valamilyen eltorzult képe legyen Istenről, és aztán csalódás érje. Azt mondja ez a szomszéd, azt mondja, hogy ha valami problémája van, valami kérdése van, imádkozik Istenhez, és megoldódik. Csak hogy ez a gondolkodás egyoldalú. Kicsit olyan módon jelenik meg, mint amikor Aladdin megdörzsölte a csodalámpát, előugrott a dzsinn, és Aladdin előadta a kívánságát, amit ő nem tudott megoldani, amire nem volt válasza, ezt a dzsinn megoldotta. Csak hogy nem ilyen a mi Istenünk, nem erről beszél a Biblia, és egyszer csak valaki, hogyha ilyen emberek által, vagy maga által kiformált Istenkép van benne, csalódik. Ezért imádkozik most ez a testvérnő, és majd igyekszünk segíteni ennek a közeledőnek, ennek a barátkozónak, hiszük, hogy talán eljut hamarosan a megtérésig is, hogy félre ne vezesse önmagát ebben. A barátkozók Biblia óráján végig szoktuk venni az Új Szövetséget végig. Minden nap olvasnak egy részt a Bibliába, és a következő alkalommal erről beszélgetünk, ugye az evangéliumokat is végigolvassuk. És amikor ide érkezünk, szinte mindig megkérdezik, hogy miért hagyta Isten? Miért jutott ilyen sorsra a bemerítő János? Miért nem tett Jézus Krisztus látszólag semmit Jánosért, pedig az útkészítője volt? Ilyen miértjei mindannyiunknak lehetnek, voltak ilyenek, vagy lesznek a jövőben. Hívőnek és nem hívőnek egyaránt, kétkezi munkástól az egyetemi professzorig. Úgy előttem van, pedig már közel 10 évvel ezelőtt történt, ott áll előttem egy fiatal özvegy asszony az édesanyjával, ott áll mellette a gyermeke, a másikat akkor a szíve alatt hordozta. Ott állnak összetörten, és az édesanyja kérdez egy, már ez a néhány hónappal volt a temetés után, egy hádünnepi alkalmában, és az édesanyja kérdezi, hogy miért engedte meg ezt Isten? Válaszoljak erre, mondta nekem. Lelkipásztor vagyok, válaszoljak erre. Miért engedte Isten, hogy 26 évesen meghaljon a veje? Amikor imaházat ment építeni külföldre, amikor abban a balesetben senkit nem ért semmi bántalom, és ő ott szörnyet halt. Miért? Amikor feleség ott hordoz a szíve alatt második gyermeküket, akiket meg se láthatott ezen a földön. Miért? Amikor ők hívők mindannyian, amikor a szülők, a nagyszülők, fölmenő rokonok mind baptisták voltak. Miért? Van a gyülekezetünkben egy kedves testvér, akivel együtt jöttem, és az ő húga nem hívő, nagyon sokat imádkoznak érte feleségével, és évekkel ezelőtt súlyos égési sérüléseket szenvedett a gyermekük, a húga gyermeke, tulajdonképpen emberileg nézve nem is igen volt remény, és mégis hónapokig küzdöttek az orvosok, és mégiscsak ott volt a remény, hogy hát, ha megmarad, és aztán mégiscsak meghalt. és feltették a kérdést a hívőknek, hát miért engedte meg ezt Isten? Hol volt az Isten? Ha jó az Isten? És néhány évvel később, 44 évesen szívinfarktusban meghalt a férje is. Amikor elmentünk meglátogatni, előbb szinte nem is tudtunk megszólalni. Mit tudjunk mondani? Egy világban élőnek, aki már egyszer átélt azt a traumát, és most újra fölteszi a kérdést, hogy miért történik ez? Olvastam egy bizonyságtételét egy orvosnak, aki a II. Világháborúban részt vett, és egy mentőkocsival járta, és gyűjtötte ezt a sebesülteket, hogy egy találat érte az ő mentőkocsijukat, és egyetlen egy ember halt meg, csak a sofőr, aki hívő volt. Aki olyan sokszor bizonyságot tett neki is, meg a többieknek is, de hát ő akkor nem volt hívő, nem vette azt komolyan. És akkor az a kérdés volt benne, hogy hogy engedhette ezt Isten? Minden életben maradtunk, csak a hívő halt meg. Hát érdemes hívőnek lenni. Van egy kis könyv, néhány éve jelent meg, Nikolaus Wolterstorff, a Yale Egyetem filozófia professzora írta, az a cím, hogy Korai Sirató, a gyász és a hit megrendítő bizonyságtétel, az a könyvecske. 24 évesen meghalt a fia az Alpokban, hegymászás közben pedig kiváló, gyakorlott hegymászó volt. És azt írja ebben a könyvben, hogy azt sem tudtam elfogadni, hogy ezt Isten megengedte. Azt sem tudtam elfogadni, ezt Isten akarta. És csak vívódtam, és harcoltam, és gyötrődtem, és nem találtam a választ. És akkor kerestem a teodíciákat. A teodícia azt jelenti, hogy Isten igazolása. Igazolható Isten a világban történő rossz tekintetében. Hogyan engedheti meg Isten mindezeket? Olvastam ezeket. Könyvtár irodalmában ennek. Filozófusok, teológusok írtak erről. Hogy csak egy példát mondja, az Epikurosz, az ókori bölcs, 4 tételt állított fel ezen a területen. Azt mondta, hogy hogy Isten ki akarja küszöbölni a világban lévő rosszat, de nem tudja megtenni. Hát ez nem állhat meg, mert akkor nem lenne mindenható. A másik az, hogy meg tudná tenni, de nem akarja, akkor viszont nem jó. A harmadik tézis az, hogy sem nem akarja, sem nem tudja megtenni, de hát akkor hogy lehetne Istenről beszélni, ha sem nem jó, sem nem mindenható. Akkor a negyedik lehetőség áll fönt, hogy ő meg is tudja tenni, és meg is akarja. És akkor miért nem teszi? Kérdezi a bölcs, és nem találja a választ. És azt írja Nikolaus Wolterstorff, hogy olvastam ezeket a teodíciákat, és nem tudtam megnyugodni. Egyik barátom már azt mondja, hogy hagyd már ezeket az istenesdéket, hagyd már, úgysem találsz megnyugvást. És akkor elhatároztam, hogy elindulok a hit keskeny pallóján. Szédítő mélységek mindegyik oldalon, a kérdéseim, a kételjeim, a félelmeim. De mégis azt láttam, hogy ez az egyetlen megoldás, hogy a hit keskeny pallóján kell elindulnom Isten felé. És azt írja akkor, és hiszem, hogy egyszer majd meg fogom látni, átélem és megtapasztalom, hogy végül Isten szeretete győz. Bemerítő János személyét ismerjük a Bibliából, már ószövetségi proféciák beszéltek az ő küldetéséről, angyal jelentette ki a születését. Nagyon puritán életet élt, elvonulva a pusztában, és aztán, amikor megkezdte tanítói küldetését, az útkészítői munkát, szinte ugyanazzal a mondattal kezdi, ami van, hogy az Úr Jézus, hogy térjetek meg, mert egészen közel van már az Isten országa. Ő volt az, aki újra és újra rámutatott az Úr Jézusra, és azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világ bűneit. Ő volt az, aki kijelentette, hogy nem vagyok méltó, még arra sem, hogy sarulja szíját, megoldjam, mondta ezt a megváltóról. És aztán azt is elmondta, hogy ő, neki az öröme beteljesedett, mert ott állhat a vőlegény mellett, mint a vőlegény barátja. Ismerjük ezeket a történeteket, kijelentéseket ővele kapcsolatban. Egy amerikai baptista lelkipásztor írt egy könyvet Bemerítő János életéről, és néhány mondatot hadd idézzek ebből, hogyan jellemzi Bemerítő Jánost. Azt írja, hogy Jánoshoz hasonló embert nemigen látott még a világ. Teljesen Istennek élt, és az az egy célkitűzése volt, hogy az Úr üzenetét hirdesse. nem volt családja, szórakozása, barátai, társai. A feleség, otthon, család gondolata meg sem fordult a fejében. János életét teljesen az Úr töltötte be. Még Ábrahám, Mózes, Illés, Elizeus vagy Ámos odaszállása is elhalványult János elkötelezettsége mellett, akinek egyetlen társa az Úr volt. A világ még nem látott senki Jánoshoz hasonlót, és valószínű, hogy nem is fog. Maga az Úr Jézus is azt mondja róla, amikor ott van a sokaság körülötte, és megkérdezi tőlük, hogy vajon miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni, ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. És mégis János börtönbe kerül. Heródes Antipász elfogadja őt, aki negyedes fejedelem volt akkor a rómaiak kegyéből Galileában, és János megfeddette őt, mert testvérének Fülöpnek a feleségét, Heródiást vette el, bűnben élt, és ez a Heródiás gyűlölte Jánost, és rávette Heródes Antipász, hogy vetesse börtönbe, sőt azon mesterkedett, hogyan ölethetné meg. És ott a börtönben elbizonytalanodik János, kérdései, kételjei támadnak. Talán nem is amiatt, hogy ő most a börtönben van, nem jó a börtönben lenni, de hát ismerjük az ő életét, hogy ott élt a pusztában, ott készült föl, tevesző ruhát viselt, dereka körül bőrövet és sáskát és erdei mézet fogyasztott. Talán nem is az a börtön körülmény viselte meg őt, hanem ott kezdett kételyekbe jutni, hogy tulajdonképpen mi is történik. Mert tanítványaival kapcsolatot tarthatott. Mert Heródes, olvasuk a Márk evangéliumában, valamilyen módon tisztelte Jánost. És megengedte, hogy beszélnek vele a tanítvány, és ők szóltak róla, hogy mit mondott az Úr Jézus. És valahogy az fogalmazott meg Jánosban, hogy jól csináltam én. Az történik, hát nem az történik, amit én mondok. Hát arról prédikált, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett, és amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik. Arról beszélt, hogy meg fogja tisztítani szérűjét, és a pejvát megégeti oldhatatlan tűzzel. És akkor mi van most? Ezek nem történnek. Kérdezzétek már meg tőle, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Az eljövendő azt jelentette, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás. Tévedtem volna. Jó volt, hogy neked készítettem az utat. És itt föl kell tennünk a kérdést, amit a bevezetőben említettem, a még közeledő, barátkozó világból a gyülekezet felé már oda érkezni látszó asszonyról, hogy milyen Isten képél bennünk, hívőkben is. Mások alakították, mi alakítgatjuk, mi formálgatjuk azt elképzeléseink szerint, vagy az Isten igére a kijelentésre alapozódik, amit ő mondott magáról, azzal is éppen elég nehéz sokszor megküzdenünk, azt befogadnunk, megértenünk. És akkor is mindig tudnunk kell, ha valamit mondunk róla, hogy is, ilyen is Isten. Hát ha mi be tudnánk fogni őt, be tudnánk mérni őt, akkor nagyobbat lennénk, mint ő. Érhetnek ilyen meglepetések, mint János, hogy egyszer csak, mintha nem úgy cselekedne, ahogy mi gondoltuk, ahogy mi vártuk, ahogy mi tudunk róla valamit, amit mi mondtunk róla. Kérdezzétek már meg, mert bizonytalan vagyok, mert nem látom világosan. János, aki újra és újra rámutatott az Úr Jézusra, hogy íme az Isten báránya. Most azt kérdezi, hogy te vagy az eljövendő? Te vagy valóban az Isten báránya? Te vagy a Krisztus, a Messiás, az Isten fia? És hát tanulnunk kell, amit Isten ki is jelentett, hogy az én gondolataim nem olyanok, mint a ti gondolataitok, és az én utaim nem olyanok, mint a ti utaitok. 500 éve született Kálvin János, a nagy reformátor, ebben az évben emlékezünk erre. Ő írta egy helyen, hogy ami az üdvösségünkre vonatkozik, az Isten kijelentette világosan az igében. Hiszen ez nagyon fontos, hogy megismerjük és elfogadjuk. de világkormányzó munkáját sokszor homályban tartja. Sok minden nem értünk, hogy mi is történik ebben a világban körülöttünk, vagy éppen velünk. Ismerjük azt a verset, amely a szőnyeg színéről és visszájáról szól, hogy sokszor mi csak a visszáját látjuk, és minden olyan puszta, olyan érthetetlen, olyan kibogozhatatlan, és amikor a színét látjuk, akkor kiderül, hogy mindennek helye volt, és helye van, és úgy kellett lennie. Valaki elment egy kiállítás megnyitójára, de még teljes sötétség borult a teremre, egy nagy mozaik képet helyeztek el a teremnek a falán, és ő már kíváncsi volt annyira, hogy bement előre, elővette a zseblámpáját, és ottan próbálta nézni egy-egy részletet a mozaik képen, de sehogy nem állt össze egy részletet innen, egyet onnan, hogy mit ábrázol, mi van itt? És ezt csak fölkapcsolták a világítás, és akkor látott csodálatos alkotást, és azok a részletek is, amiket ő látott, szépen beleilleszkedtek a kompozícióba, minden érthető volt. Hát valahogy így vagyunk mi is. Sok mindent majd csak odát fogunk megérteni a mennyben, amikor majd összeáll a kép, amikor majd teljessé válik, hogy majd mi is úgy ismerünk, hogy megismertettünk. Erre is számítanunk kell, hogy vannak dolgok, amik itt számunkra a titkok világába tartoznak. Vannak dolgok, amiket visszanézve fogunk megérteni már itt ezen a földön. És hogy tanítgat bennünket az Úr, gondoljunk arra, amikor Jézus bemegy a názereti zsinagógába, odaadják Ézsaiás tekercsét, és olvassa azokat a csodálatos igéket, hogy az Úr lelke van én rajtam, és folytatja egész odáig, hogy hirdetem az Úr kedves esztendejét, és ott begöngyölíti a tekercset, és abba hagyja az olvasást. És ha visszakeressük Ézsaiás 61-ből, akkor azt látjuk, hogy mondat közepén hagyta abba, mert úgy folytatódik, hogy Istenünk bosszúállása napját, az is el fog majd jönni, de az még nem akkor. Most még az Úr kedves esztendejét hirdetem. Most még ez érkezett el, és 100 és 1000 évek választották el egy bibliai kijelentésnek a beteljesedését egy mondaton belül, hogy mindazokat, amiket mondott János, azok is majd befognak. De tanulni kell, hogy más az Isten időszámítása. Más sokszor, mint a miénk. Mondjátok meg Jánosnak, mondja az Úr Jézus, amit láttok és hallotok. Amit láttok és hallotok, hogy vakok látnak, sánták járnak, poprosok tisztulnak meg, halottak támadnak föl, vagyis szó szerint teljesedik az, ami megvan írva Ézsaiás könyve 35. és 61. részében. A válasz tulajdonképpen ez jól tetted, hogy nekem készítetted az utat. Hát én vagyok az. Én vagyok a Mesiás, az Isten fia, a világ megváltója. Teljesednek ezek az igék. De most ezekre kell figyelni, hogy összekeverték a zsidók is. Ők arra számítottak egy harcos mesiáson, aki kiűzi a rómaiakat és beül a királyi székbe. Még a tanítványok is így várakoztak, már osztották, hogy jobbról-balról hogy ülnek az Úr Jézus mellé. Nem értették, hogy a felemeltetés azt jelenti, hogy a keresztre való felemeltetés. És aztán majd a dicsőséges föltámadásban és a mennybe menetelben az Atya jobbjára való felemeltetés következik. Mondjátok el Jánosnak, hogy mindez történik, és elmondják. És János ott van a börtönben, és hallgatja mindezeket. Vakok látnak, bénák járnak, poklosok megtisztulnak, még a halottak is föltámadnak. És aztán itt odaérünk megint egy nagy megpróbáltatáshoz, egy nagy próbához. Az egyik legnagyobb próba, amikor Jézus Krisztus bőségesen bizonyítja az ő hatalmát, de nem használja fel érted. Ez nem úgy folytatódik a mondat, hogy ott Herodesnek van a helye a börtönbe, te pedig holnap ki fogsz jönni. Azt üzeni az Úr Jézus, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ez az életmentő mondat János számára, és a mi számunkra is. Örök életre megtartó erő van ebben a mondatban. A Biblia boldogság fogalma más, mint a világi embereké. Nagyon sokszor azt lehet hallani és látni, hogy ha gazdag leszek, ha sikeres leszek, ha magas pozícióra jutok, ha minél hosszabb ideig élek, és hogy van valami még a transzcendens túlvilági dolgokban, azt is valahogy majd megnyerem valamiféle praktikával, okkultizmussal, világvallás követéssel. A Biblia boldogság fogalma más. Ha a Bibliában olvasunk, akkor azt látjuk, hogy boldog az, aki Istennel jár, aki Istenhez tartozik, aki üdvözül végső soron, aki megtartatik. És ki üdvözül? Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Hiszen azt mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Isten minden időknek előtte kiválasztott bennünket az ő fiában, az Úr Jézusban. A világ alapjának felvettetése előtt úgy döntött rólunk, hogy üdvözíteni akar, hogy örök életet akar adni, hogy önmagát akarja adni a legtöbbet nekünk. És mivel ő örök mostban él, tulajdonképpen most is ezt mondja minden emberre nézve, hogy én ezt akarom, ez a legtöbb. És hogyha ezen a földön talán göröngyök, tövisek között vezet az utunk, vagy könnyek között, akkor is boldogok vagyunk, ha Istenhez tartozunk. Akkor is boldogok vagyunk. Boldog maradsz, János, azt mondja az Úr, és ha meg nem botránkozol bennem. És ennek sem az a jelentése, mint a világban, hogy úgy fölháborodtam, úgy megdöbbentem, hát micsoda dolog ez? Az eredeti szövegben az a szó, hogy a skandalon, ami latin közvetítéssel a mi nyelvünkben is ott van, skandalumként, az azt jelenti, hogy botlás, akadály, csapda, de hát a Krisztusba vetett hitünkben és bizalmunkban. Azt mondja az Úr Jézus, hogy higgy és bízz, ha nem is érted, hogy mi történik veled és körülötted. Kikért titeket a sátán, mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, odafordul feléjük a Gecsemáné kertben, és aztán egészen Péterhez fordul, azt mondja, hogy de én imádkoztam, hogy el ne fogyatkozzon a hited. Hogy el ne fogyatkozzon a hited. Nem azért, hogy kikerüljön a lostába, hogy bele ne kerüljön, hogy ilyen ne történjen, hanem hogy a hited el ne fogyatkozzon. Mert hogyha bízol bennem, mert ezt jelenti a hit, teljesen oda tenni az életünket az Isten kezébe, akkor boldog maradsz, akkor megmaradsz, akkor megtartatol, mert én meg tudlak tartani. Csak el ne fogyatkozzon a te hited, én imádkoztam érted. Bízz Istenben, követed-e őt akkor is, hogyha nem érted. Követed-e akkor is, ha úgy érzed, hogy nem felelt meg az elvárásaidnak. Olvastam egy kis bizonságtételt évek ezelőtt, ez volt a címe és a mondani valója, hogy atyám, nem értelek, de bízom szeretetedben. Éppen úgy adódott, hogy most számolgatom, hogy ez is volt már vagy 10 éve, hogy én lányomat vittem valami külön órára, és amíg várok rá, gondoltam, hogy olvasgatok valamit addig, valami keresztény könyvet. Hát ami a zsebembe is belefér, olyan kis könyvecske volt, és valahogy a lélek odavitte a tekintetemet, a kezemet, hogy azt vegyem ki. És hát még vártam, olvastam, és nagyon megható volt ez a bizonságtétel. Nagyon nagy megpróbáltatáson átmenve ez, aki leírta, nem értett, hogy miért történik ez vele, hogy miért vezeti Isten az úton, majd visszaértve, visszanézve tudta ezt meglátni. És közben mindig így imádkozott, hogy atyám, nem értelek, de bízom szeretetedben, hogy nálad mindennek helye van, hogy ennek így kell történnie, mert a te terved, a te akaratod a legjobb. Ó, mondom, ezt felhasználom majd én is bizonságtételt, prédikációban, ilyen jó üzenete van ennek. Még nem tudtam, hogy ez nekem szólt, mert néhány óra múlva szükségem volt rá. És hazamentünk, néhány óra múlva kiderült, hogy a kisfiunk, aki még nem volt 3 éves, átment a szomszédba, fölment ott a emeletes ágyra, és onnan lezuhant. Aztán hazajött, és aztán úgy lefeküdt. Előtte mértem, hogy 8 másodpercnél többet ő nem ült meg egy helyen. Tehát ez nagyon gyanús volt, hogy itt valami nem stimmel, de nem mondott semmit. Azt is el kell mondanom, hogy a 2 lányunk, a terhesség, a szülés idején sem volt semmi probléma után, a 3. gyermekünk elhalt. Semmi probléma nem volt ott sem, ahogy mentünk a vizsgálatokra, és egyik reggel azt az igét kaptam az Úrtól, hogy kárpótollak téged. Mondom, ez nem nekem szól. Hálás vagyok, Uram, mindenit adta, engem nem kell kárpótolni semmiért. Nem tudtam, hogy másnap, amikor megyünk a szokásos ultrahangos vizsgálatra, az orvos azt mondja, hogy nincs szívhang. Meghalt a gyermek, és aztán a klinikára kiküldtek, hogy még jobban meggyőződjenek, de ott is csak ezt állapították meg, úgyhogy meg kellett szülni a feleségemnek. Meghalt. És azt mondja az Úr, hogy kárpótollak téged, már erőre kijelentette. És 3 év múlva elhalt is, fiú volt, megszületett a fiunk. És akkor ott kiderült, hogy mi történt vele, hát akkor vigyük be az ügyeletre. És akkor ott volt a karjaim között, és folyt a víz a hátam, és ezt ismételgettem, atyám, nem értelek, de bízom szeretetedben. Hát te ígérted meg, te adtad kárpótlásra, és most mi van vele? És valamikor egy perc is örökké valóság, hogy nézik az útrangba, és az orvos végül mondta, hogy nincs semmi probléma. Dicsőség neked, Uram. Maradjon ma, hazavisztük, megfigyeljük, mi csak legyen otthon. Másnap jött a gyermekorvos, mert őt is értesítettük, én már ott voltam a munkáján, megvizsgálta, és azt mondja a feleség, hogy olyat hall, hogy ez életveszélyes. Talán meg se éri, mert bevisszük a kórházba. A feleség azon, hogy a telefonál megint, Uram, hát nem értelek, de bízom szeretetedben. Megint percek, idő, örökké valóság, vizsgálat, és megint megállapítja, hogy nincs semmi olyan probléma. Dicsőség neked, Uram. Megígérted, megadtad, és most meg is tartod. De vannak ezek a próbák, amikor talán nem értjük, talán visszaértve látjuk meg. Én amikor megláttam őt, mindig hálát adtam Istennek, hogy hogyan teljesíti az ígéreteit. De azért úgy szembe kell nézni, hogy nehogy úgy Izsákká váljon, hogy ő legyen fontosabb. Mert hogy aki adta, az az első. Bármilyen adományra, ajándékról legyen szó. Mert csak ő tudja garantálni a teljesedést is. Tanít az Úr sokféle módon, sok mindenre. És sokféle ilyen élethelyzet van, amikor talán ezt kell mondani, hogy Atyám, nem értelek, de bízom szeretetedben. Egész odáig kell eljutnunk, hogy bármi történjen is, követjük Jézust Krisztust. Azért élünk, az az életünk értelme, hogy megismerjük Istent. Azt mondja maga az Úr Jézus is, hogy az az örök élet, hogy megismerlek téged, az egyedül élő Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az életünk értelme. És azt kell tudnunk róla bizonyossággal és hittel, hogy ő jó és szeret minket, bármi történjen. És a sátán mindig ezt a bizalmunkat akarja megingatni. Így kezdődött már az Édenkertben is. Csak ugyanazt mondta az Isten. Ó, nem kell azt olyan komolyan venni, nem egészen úgy van az. De hogy haltok meg, olyanok leszek, mint az Isten. És megjön az ember szívébe a bizalmatlanság. Ez az ős bizalmatlanság, ami az alapbűnhöz vezet, hogy elszakad az ember Istentől. Mert kell Istennek minden áldása, de ő nem. Mindig megingatni. Máskor nem az ilyen csodálatos ígéretekkel, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. Ez egy fölösleges, hát hogy sokkal többre jutok nélküle. Máskor pedig az ilyen nehéz helyzetekben jön, és azt mondja, hát látod, nem szeret téged. Hát nem törődik veled, hát nem egészen jó, hát nem ezt ígérte, nem így ismerted meg. Megpróbálja megingatni ezt a bizalmat, de ne engedjük. De a mi Úrunk imádkozik értünk, esedezik értünk, de a lélek is kimondhatatlan fohászkodásokkal, hogy hajótörésre szenvedjünk a hitünkben. Jézus Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, Isten Krisztusban találjuk meg, ő az egyedüli út. Azt mondta, hogy én vagyok az út. Élő utat nyitott az Atyához az örökké valóságba. Ma divatos azt mondani, hogy mindegy, hogy milyen úton megyünk, mindegy, hogy a hegy melyik oldalán mászunk, csak a csúcsra jussunk. Mindegy, hogy melyik világvallást követjük, mert mindegyikben ott van az igazság. De az Úr Jézus nem azt mondta, hogy én egy út vagyok a sok közül, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út. Most Magyarországon ott tartunk, ott lehet ugye az adó 1%-át az egyházoknak is felajánlani. Ugye a nagy történelmi egyházak, a katolikus, a református, az evangélikus, a zsidó után a Krisna tudatú hívők jönnek. Ők kapták a legtöbb felajánlást. Utána jövünk mi a baptisták, aztán a hídgyülekedet, most már megelőztük őket, és utána a buddhisták jönnek. Itt tartunk. Én vagyok az út, az egyetlen út. És csak így jutunk, és általa juthatunk az Atyához. És bármi történés az életünkben, lehet, hogy váratlan munkanélküliség következik, ma olyan időket élünk, hogy ez bekövetkezhet, gazdasági világválság, és ottól megrendül minden szinte. Emlékszem, egy iskolatársam, barátom, amikor munkanélkül lett, ez az életvidám ember, aki szinte állandó lelkesedéssel dolgozott, mint aki másodosztály úgy élt magába, roskodva, búskomoran, szinte még munkát nem talált. Nagyon megrázó tud ez lenni. Vagy lázadó gyermekek olyan nehéz elviselni, nem értve, miért is történik mindez. Vagy a kimerítő munkáját, ha van valakinek, hogy olyan hosszú időket is elkérnek, várnak, túlórákat, hogy valaki hazamegy, már csak éppen az ágyba zuhan, szinte semmi ereje nincs már más csinálni, de nem mer fölmondani, mert 40-en, 50-en állnak sorba, hogy a helyébe lépjen. Vagy olyan helyzetek, amikor azt lehet mérlegen, hogy a rossz és a rosszabb döntés közül most akkor melyiket választam. Vagy ha aki ránehezedik a emésztő egyedül létnek a köde, sorolhatnánk tovább. És ezek hívő emberek életében is előfordulhatnak, akár a munkanélküliség, akár a családi, munkahelyi problémák, akár betegségek is, hiszen nem állazott tétel, hogy hívő nem lehet beteg. A Biblia nem erről beszél egyáltalán, mert Isten terve és akarata szerint mindennek van értelme az életünkben, talán most még nem látjuk. De ebben a helyzetben is bizonyosnak kell lennünk abban, és erre akar elvezetni, ebben megerősíteni, ebben a bizalmunkban, hogy ő jó és szeret bennünket. Akkor találjuk meg igazán Istent, ha Krisztus által bizonyosságunk megingathatatlan ebben Isten tökéletes jóságában és szeretetében, bármit is tapasztaljunk az életben. Henry Blackaby testvér itt volt Magyarországon és Romániában is, a Déli Baptista Szövetség misszió igazgatói előadásokat tartott, megjelent a könyve magyarul is, tanítványság anyaga, abban leírja, hogy amikor nagyon súlyos beteg lett a lányuk, ők is nagyon megrendültek, ott lehettek a miértek, tolulhattak az ő ajkukra is, és akkor egyszer megálltam, és imádkoztam, és azt mondtam, hogy Atyám, bízom a te szeretetedben, ezt megbizonyítottad a kereszten, amely nem változott, és nem is változik soha, és nem akarok másként nézni előre, nem akarok másként nézni a lányomra, csak ezen a szereteten keresztül, nem akarok meginogni ebben. És úgy néztünk rá, hogy a kereszten keresztül láttuk, a Krisztus keresztjén át, és bizonyosak voltunk benne, hogy az Isten szeretete és jósága nem változott semmit. Azt mondja a Római Levél 12. rész első versében Pál apostol, hogy szálljuk oda testünket, szálljuk oda magunkat élő és szent áldozatul, mert ez kedves az Istennek. Azért vagyunk jelen minden Isten tiszteleten. Ez egy lehetőség, hogy először vagy újra odaadjuk magunkat az ő kezébe, hogy bízunk benne. Bármi legyen is velünk, vagy történjen körülöttünk, az ő akarata és terve a legjobb. Nem könnyű ez. Még egy bemerítő János nagyságú személyiségnek sem volt könnyű. De az Úr Jézus életet adó mondata segítségére volt, én hiszem. Pedig utána nem kijött a börtönből, hanem lefejezték. De mégis ott volt az a mondat, hogy boldog, aki nem botránkozik meg én bennem, amely új erőt adott az ő számára, hogy a bizalmában meg ne inogjon és el ne essen. Egy történettel szeretném befejezni. Egy brandenburgi temetőben Németországban van két sír. Nagyon hasonló a felirata a sírköveken, és nagyon különböző is. Egy 20 éves fiatalembert megöltek a politikai ellenfelé, elföldelték egy erdőbe, hónapok múlva találta meg a rendőrség a holttestét, és eltemették földi porsátorát, aztán a temetőben tisztességgel. Az édesanyja készített ezt a sírkövet, egyedül nevelte gyermekét, két gyermeke volt, és ráíratta a fia nevét, születési és halálozási dátumát, és egyetlen szót, miért? Mindegy fenyegető ököl emelkedett ez a szó az ég felé, még Isten felé is, miért? Egy év múlva meghalt a lánya is. Eltemették a fia sírjával szemben, sírkőre ráíratta a lánya nevét, a születési és a halálozási dátumát, és egy mondatot, Isten tudja miért. A két sír közötti szenvedésteli úton vezetett az édesanyja útja a kétségbeesésből, a miértekből, az elkeseredésből, az Isten jóságába és szeretetébe vetett hitig és bizalomig. Az Úr Jézus azt mondja nekünk is, most is, boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amen. Thank you.